Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Magyarics Tamás, külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Örülök, hogy elfogadta meghívást. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Kölcsönösen egy 90 napos felfüggesztéstől állapodott meg az Amerikai Egyesült Államok és Kína vám ügyben. Működik a trumpi tárgyalás technika, ez azt jelenti, föllélegzett a világ, a tőzsdéken látszott.
Igen, hát korábban vámháborúról beszéltek, akkor is 10.000 tűzszünet jelen pillanatban. Valóban 90 napra, más 14-ét után szemától függesztik föl, illetve csökkentik 35, illetve 30 és 10 százalékra, de a 145 és 125-öt, tehát hogyha de Amerikáról beszélünk, akkor mondjuk egy ilyen kosárlabda mérkőzés eredménye most egy kézilabda mérkőzés eredményével alakult. Hát nyilvánvalóan a tárgyalások azok tovább fognak folyni. Az is biztos, hogy elég sok részletet azért nem ismerünk, és azért itt nem általános mondjuk örömünnepről van szó. Eleve azzal kezdődik az egész dolog, hogy az Egyesült Államok és Kína közötti külkereskedelem aszimmetrikusan szempontból, hogy egyrészt Kínának 300 milliárdos aktívuma van, ami azt jelenti, hogy adott esetben, hogyha mondjuk vámháború lenne, álltak, hogyha most nem egyeznek meg 90 napot, akkor ez némileg fölmenne, nem tovább, 45 és 35 százalékra. Nem de eset, hogyha vámháború lenne, akkor Kínának nagyjából ennyi árunak kellene, vagy még többnek kellene piacot találni. Amerikának kevésbé, legalább ebben a szempontból, mondjuk Amerika jobban áll, rosszabbul áll, viszont abban a szempontból, hogy az Egyesült Államok által exportált termékeket Kína jobban tudja alternatív beszerzési forrásokkal pótolni. Hát egyik klasszikus példára a szója. Általában 400 millió disznó van, sertés van Kínában. Amikor az első Trump adminisztráció alatt az Trump adminisztráció megemelte a vámokat, akkor többek között a kínaiak a kevesebb szóját vettek. Ehelyett Argentína, Brazília lépett be, és az amerikai kormányzatnak 25-26 milliárd dollárra kellett úgymond kompenzálni a gazdákat. Tehát mondjuk mezőgazdasági termékeket tekintve ez lenne a helyzet. Kína újra rendeltve a befagyasztást fölengedte, úgymond, a repülőgép beszerzéseknél, a Boeing repülőgépeknél. Itt megint csak adott esetben mondjuk az Airbus-szal lehet pótolni a beszerzéseket. A másik oldalon is azért nem teljesen egyoldalú a helyzet olyan szempontból, hogy pótolhatatlanok, hiszen Kína exportja nagy részbe berendezési tárgyakból áll, a bútorágy nemű játékokból. Trump utalt is arra, hogy adott esetben egyel vagy kettővel kevesebb Barbie babát kapnának a gyerekek, viszont az okostelefonok 80%-a az Kínába készül, az asztali komputereknek a nagy része Kínába készül, televízióknak. Tehát ezeket adott esetben még lehetne pótolni, viszont amit nagyon nehezen lehetne pótolni, azok az ásványkincsek, az úgynevezett ritkaföldfémek, amelyekben az első tálmok sokkal rosszabbul áll, mint Kína. Elég sokat kell ezekből az anyagokból importálni Kínából, és ezek az anyagok nagyon fontosak, például a hadiparba, vagy a védelmi iparba, hogyha finomabban akarunk fogalmazni, tehát a tengeratjáróknál, repülőgépeknél olyan anyagok hiányoznának, hogyha nem lenne ez a kínai beszerzés, ami azért hátráltatna az első tálmoknak. Most ilyen pillanatban mondjuk egy olyan helyzetben vannak, hogy szeretnék a hadiköltségvetés, a védelmi költségvetés megemelni. Most először $1 billió fölé a történet folyamán, és alternatív források itt azért kevésbé akadnak, tehát lennének itt-ott, amott, és többek között Például Grönland is ezért annyira érdekes most az amerikaiaknak, mert állítólagosan ott ezek közül az anyagok közül néhány található, illetve hogy még tovább menjünk egy lépéssel, az északi sarkon ugyancsak ásványként csak találhatók, és az csökkentetni az amerikaiaknak legalábbis hát hosszabb távon, hogy nem is holnap vagy holnap után a függőségét Kínától. Tehát ilyen rókafogta csak a helyzet, és az is biztos, hogy azért egyik ország sajnos nem engedheti meg magának. Az amerikaiaknál ez árszínvonal emelkedés jelent, főleg hát kiszámolták, hogy mondjuk 2%-os árszínvonal emelkedés családonként $2,800 lenne, és főleg azokat érinteni, akik alacsony vagy közepes jövedelműek, akik viszont alapvetően inkább a Republikánus Párt és Donald Trumpra szavaztak. Kínában viszont tehát túltermelési válság lenne az összes ezzel együtt járó a problémával. Hozzá kell tenni különben azt, hogy az Egyesült Államokon belül még ez az árszínvonal emelkedés, hát ahogy mondtam, politikailag azért nem lenne kedvező időpontban adott esetben, mert jövő évben gyakorlatilag másfél év múlva félidős választásokat tartanak, és hát eléggé híresen vagy híretlen az emberek nagy része úgymond a hasával szavaz, tehát abban az esetben, hogyha infláció magas árszínvonal emelkedik, akkor a demokraták nyerhetnek az egyik vagy másik, vagy mindkét házban a kongresszusban. Ebben az esetben viszont Donald Trump gyakorlatilag egy bénakacsával válna az elnökség utolsó két évében.
De amikor a világelemzői Donald Trump intézkedéseit vizsgálják, akkor általában arra szoktak jutni, hogy vagy nincs terv, vagy van terv, de az nem jó, vagy teljesen átgondolatlan ad-hoc intézkedéseket tesz. Az amerikai elnök felől kiindulva jóval kevesebb elemzés van. Megpróbálhatjuk most ezt, hogy mi lehet a Trumpi terv? Mi az a premissza, amiből kiindul? Milyen megoldásokat tart erre adekvátnak? És ezen az úton, ameddig eddig eljutott, az működőképesnek látszik-e?
Hát egyrészt, hogyha most csak a vámokat nézzük első körbe, akkor az első államoknak éves szinten 1,2 billió dolláros negatívuma van, tehát deficitje van a külkereskedelemben. Kína 300 milliárddal részesül ebbe, tehát a legnagyobb, de hát nyilván Európa és sok más ország. Tehát egyrészt ezt szeretne mindenképpen csökkenteni.
De ez egy tényszám, tehát látja ezt a számot, és ezzel akar valamit kezdeni.
Igen, ezzel akar valamit kezdeni, hiszen ez azt jelenti, hogy a folyó fizetési mérlegen van egy nyomás, és hát az államadósságon van egy nyomás ilyen szempontból. Tehát vannak különböző elképzelések, hogy ha ezt csökkentik, tegyük föl, nullára kihoznák, amit szeretnének, akkor ugye nyernének 1 billiót. Másodszor Trump úgy gondolja, hogy a vámokkal a világszerte, tehát globális mérte egy újabb 1 billiót nyerhetnének, az már 2 billió lenne, akkor a belpolitikában az Elon Musk által fémjelzett dolge, tehát ez a leépítés és karcsosítás újabb 1-2 billiót hozna. Tehát ugye a számokat összeadogatva eléggé szép összeg jön ki, hogy ezzel csökkenteni lehetne többek között az államadósságot, hogyha az államadósságot csökkentik, akkor az adósságszolgálatot csökkentik, hogyha a vámok azt jelentik, hogy nagyobb több lenne a beruházás, és hogyha már beruházásokról beszélünk, akkor nem véletlenül van a Donald Trump ilyen pillanatban a Közel-Keleten. A szaudiak álltak 1 billió dolláros befektetést ígértek, hogyha nem is hasonló, de jelentős összegeket vár Katartó és teljesült a arab emírségektől. Trump Szaúd-Arábiával 600 milliárd dolláros megállapodást kötöttek, amiből kb. 140-150 milliárd dollár az a védelmi szektorba, tehát ez megint csak fel pörgetné a védelmi szektort, és hát nyilván van ennek megfelelően a foglalkoztatottságot. Tehát ezek olyan számok, amiket hát amik papíron nagyon jól néznek ki. Hozzá kell tenni különben azt, hogy ugyanakkor, hogyha ezek a létszámleépítések meg vannak, és nem csak a közszférában, ez kb. 500 000-val több munkanélkült jelentene, tehát őket kellene felszívni valamilyen módon, és ezen kívül az inflációt kellene valamilyen módon csökkenteni. Tehát plusz-minusz az számokkal lehet zsonglőrködni. Nyilván a Fehérház olyan számokkal jön ki, amelyek egy aranykor felé mutatnak. A közgazdászok többsége, illetve hát, akik a liberális oldalon vannak, de meg azt mondják, hogy ezek mondjuk Swiftet idézeken felhők a kukvár-szerű dolgok, ott lehet, hogy igazak, de a valós életben nem. Hozzá kell tenni még azt is, hogy a mostani megállapodások azok nem csak adott esetben Kínára vonatkoznak, hanem Scott Bessent pénzügyminiszter mondta, hogy 16 másik országgal is folytattak tárgyalásokat, és végül is ezek az országok azok, amelyek az amerikai külkereskedelmi 97-98%-át adják. Nagy-Britániával sikerült egy 10%-os ártósvámot kialkudni, vagy a briteknek is, ezek belül is azért vannak különböző engedmények, a Rolls-Royce mondjuk vámmentesen tudná exportálni ilyen például motorokat, főleg ez a Boeingnak lenne érdekes, viszont a British Airways 32 repülőgépet vásárol a Seattle gyártól, és azért is lennének ezek érdekes, mert kínaiak is több gépet vásárolnak a Boeingtól, tehát ezek így majd, hogy minden összefügg. Indiával álltak előre adott tárgyalásokat folytatnak, plusz még 15 másik országgal, tehát hogyha ezeknél eredményeket ér az Egyesült Államok, akkor hát elképzelhető, hogy ez a trumpi logika meg fog valósulni. Hát a nagy kérdés persze a mi számunkra az, hogy Európával mit fog kezdeni, illetve az európaiak mit kezdenek az amerikaiakkal. Tehát most már látszik, hogy a briték igaz, hogy most a hátsó kapun vissza akarnak jönni, vagy visszajönnek bizonyos szempontból Európába, főleg a biztonságpolitika és Ukrajna kérdésébe, de úgy tűnik, hogy a Brexit indoklásának az egyik fő tétele az volt, hogy akkor szabadkereskedelmi megállapodásokat az EU szabályoktól és szabályozásoktól függetlenül tudnak kötni, többek között az Egyesült Államokkal, és amikor a szabályozásokról beszélünk, és a szabványok és a normákról, Európában nem csak a vámok érdekesek, az amerikai kártában arról panaszkodnak, hogy Európában túlszabályozott a piac, tehát az is egyfajta, tehát a nem tarifai jellegű dolgok is szerepet játszak. Hogyha nem tarifai jellegű dolgokról beszélünk, akkor Kínára visszatérve a kínaiak felszabadították újra a ritka földfémeknek az exportját, ami nem tarifai jellegű volt, viszont nagyon értékes és fontos az amerikaiak számára. Tehát ahogy szokták mondani, mindenkinek megvannak a maga számai, és hát visszatérhetünk Churchillhez, aki azt mondta, hogy csak azokban a statisztikákban is, amit ő maga hamisított meg.
Mennyire látszik átgondoltnak a trumpi gazdaság, kereskedelem és vámpolitika? Azért kérdezem, mert említette Scott Bessent pénzügyminisztert, amiről az az általános védekező, ez egy nagyon komoly szakember. Donald Trumpról mondanak feketét, fehéret, zöldet, lilát, de Scott Bessentről nem.
Van egy, tehát ennek megábbis hát nem tudom, mennyire sikerült, próbáltam őzéket, vagy logikája ennek az egésznek, és többek között a logikája az egy kicsit más kérdéseket is behozva, hogy megpróbálja átterelni ezeket a nemzetközi multilaterális szerződéseket bilaterálissá, ami általános trumpi politika a multilaterális intézményekkel szemben több mint szkeptikus. Többek között mondjuk ezen a világkereskedelmi szervezettel, és az amerikaiak régóta panaszkodnak arra, hogy hát ők azt hitték, most vagy hitték, vagy nem hitték, de hát azt mondják, hogy ezt hitték, hogyha Kínát behozzák, akkor Kína a játékszabályokat be fogja tartani. Tehát ez egy a valuta manipuláció, dömpingáron való eladás, személy termékeknek az eltulajdonítása, hát ugye ezt a politikai korrekt nyelv, vagy lopás, és így tovább. De ez azért tovább folytatódott, és ahogy szokták mondani, Kína túl nagy ahhoz, hogy valóban betartassák vele ezeket a szabályokat. Tehát többek között ezekre hivatkozva is úgy gondolja Trump, hogy áttereli ezeket a multilaterális megállapodásokat bilaterálisra, ahol deficitszerűen az első támok előnyben van.
Mert hát a nagyobb.
Mert a nagyobb, pontosan, mert a nagyobb, és úgy gondolja, hogy egy ki tudja jobban használni, vagy érvényesíteni tudja az erőfölényt, akkor, hogyha mondjuk nem egy 450 milliós népességgel rendelkező politikai entitással beszél, hanem esetleg külön-külön próbál egyes tagállamokkal megállapodni. Az Európai Uniónál ez nehéz lesz, de hát a briteknél már nem Európai Uniós tagok, ez sikerült.
Gyorsan, és
hát az elképzelés elképzelte az, hogyha azt látják az európaiak, hogy a britekkel, az indiaiakkal, a kínaiakkal és a fő partnerekkel, a japánokkal, dél-koreaiakkal sikerül megegyezni, akkor Európa esetleg szárazra kerülhet, és adott esetben nagyobb rukalmasságot mutathat. Most az európai-amerikai viszonyban az egyik kulcskérdés az, ami viták tárgya, hogy itt az almát meg a körtét szokták összehasonlítani mindenki azt, ami kedvezőbb neki, mert az áruforgalmat tekintve valóban Európa jobban áll, tehát aktívan, viszont a szolgáltatásokat tekintve az amerikaiaknak van aktívuma Európával szemben, tehát ezért látjuk azt, hogy az európaiak időnként a szolgáltatókat próbálják egy kicsit megszorongatni, hogy ezzel jelezzék azt, hogy azért vannak olyan területek, ahol adott esetben vissza tudnak ütni az amerikaiaknak.
De mi az amerikai elképzelés az Európával való megegyezésre? Európában, mint Európai Unióval, amelynek van egy közös vám megkereskedelmi politikája, vagy ezt lebontva az országokkal külön-külön?
És hát akkor... az országok a külön-külön nem, azért nem lehet, mert Európai Uniónak egy közös vám területe van. Tehát így ezt nem lehet, ahol preferenciálisan tudnak az amerikaiak adott esetben mozogni. Azok nem a vám jellegű kérdések, hanem befektetés, kutatásfejlesztés és így tovább, ami nem függ az európai közös vám politikától. De a vámokat tekintve az Európai Unióval kell tárgyalniuk, tehát Lutnik Hart Lutniknak az európai képviselővel, Sefcovicsal kell tárgyalni, és nem pedig külön-külön az egyes országokkal. Az amerikaiak ugye jobban szeretnének a nem vám jellegű kérdésekben egyes országokkal tárgyalni, ott lehetséges bizonyos fajta mozgástér, de a vám jellegű kérdésekben nem nagyon lesz mozgástér. Hát többek között itt az autóipar az, amit az amerikaiak különösen szoktak sérelmezni, hogy az európai autóknak 2,5%-os a vámja Amerikában, az amerikai autóké 10%-os Európában. Tehát ugye ez egy nagyon lényeges kérdés. Ez még minket is érint közvetetten, mert a számok és a statisztikák szerint minden 8. Magyarországon gyártott autó Amerikába kerül. Most az, hogy milyen vámok fogják terhelni az Európába gyártott autókat, ez érint bennünket. Igaz viszont, hogy közgazdászok arról beszélnek, az éremnek van egy másik oldala is. Szerintem több oldala is van, de hát ugye maradjuk a másik oldalnál. Hogyha nagyon magasak a vámok, az amerikai autó, a német autógyárak, nem egy gyakorlatilag róluk van szó, akkor adott esetben a gyártást azt az olcsóbb ban gyártó üzemekhez szervezik ki, még jobban, mint eddig, tehát magyarul több autó lenne tájtalkál Győrbe, és kevesebbet Ingolstadtba, hogy mondjuk metaforikusan fogalmazzak.
Ugyanak a német szakszervezeteknek is lesz egy-két szava, az ott náluk nagyon erős. a német szakszervezetek ellen
mennek. Igen, szakszervezet nyilván már
sőt, Amerikában is erős.
Igen, igen, a szakszervezetek azért aránylag erősek, és hát a kérdés az, hogy azok mit szólnak ezekhez a kérdésekhez, mert adott esetben ezeket a vállalatokat azért, hogyha is azt mondom, hogy azt mondja az ember, hogy térdre kényszerítik, mert hát a saját érdekük is, hogy megegyezésre törekedjenek, de feltétlenül nem nagyon fogják eltűnni, hogy tízezer számra vigyék el a munkájukat olyan országba, ahol a munkabérek alacsonyabbak, mint a saját országukban.
Az amerikai választók mit éreznek eddig Donald Trump kereskedelem és vámpolitikájából? Vannak-e külön választói csoportok, amelyek mást éreznek?
Eddig túl sokat nem éreztek, azért, mert a kifutó vagy befutó cikkek voltak. Tehát igaz, hogy utóbbi időben például Kínából érkező hajóknak a száma visszaesett elég drasztikusan a nyugati parton, viszont a kereskedők, ugye általánosan fogalmazva, bekalkulálták azt, hogy itt esetleg fennakadás lesz, és úgymond beraktározták ezeket az árukat. Tehát ilyen pillanatban még nem nagyon lehet látni azt, vagy lehetett látni azt, hogy jelentősen befolyásolta volna az eddigi. Hát gyakorlatilag nem is nagyon létező háború, mert csak ilyen virtuális számokról beszéltek, de végül is 90 nap után újabb 90 nap következett, tehát még nem léptek ezek érvénybe. Hát az lesz az érdekes, amikor adott esetben érvénybe lépnek magasabb vámok, de ahogy mondtam, annak a politikai következményei lehetnek, hogy nagyon jelentős republikánus szavazóbázist fognak érinteni, többek között mondjuk a mezőgazdaságiban elhelyezkedőket, vagy ott foglalkoztató másodszor pedig mondjuk az ipari körzeteknél az alacsonyabb vagy kevésbé jó keresőket, akik mondjuk nem a legdrágább áruházakba vagy bevásárlóközpontokba szerzik be a különböző termékeket, hanem hát az olcsóbb áruházláncoknál, ahol viszont adott esetben, ahol a kínai áruknak az aránya rendkívül magas, ott jelentősen megemelkedhetnének az árak. És példát mondjuk 2,99-ről lehetne 4,99 vagy bármi egyéb, és ott már különböző számítások vannak, hogy ez évenként hány ezer dollárt venne ki az adófizetőknek a zsebéből. Hát ugye a logika szerint ez, hogy kompenzálna azt, hogy több munkahely lenne, kompenzálna azt, hogy magasabb fizetések lehetnének adott esetben, hogy kevesebb lenne mondjuk a illegális bevándorló, és szolgáltató szektorban több munkahely lenne, építőipar, mezőgazdaság, a szolgáltató, mármint a szállodaipar, és így tovább. Tehát itt sok minden elvili számítás van, számolgatnak jobbra-balra, de hát a végső soron, hogyha bármifajta magasabb vámtétel lesz, azt a kis emberek fogják megfizetni, és nem pedig azok a jó keresők, akiknek végül is hát egy-kétezer dolláros pluszköltség az nem jelentene olyan jelentős érvágást.
Hogyan fogadják az amerikai választók az első 100 nap teljesítményét? Amerikában mindent szoktak mérni, csodálkoznék, ha ezt nem mérték volna.
Hát ez a 100 nap, ez egy kicsit ugye mesterséges, gyakorlatilag ez a száznapos misztikus időszak, ez Franklin Roosevelt idejére datálódik, amikor volt az első 100 nap, másik 100 nap 33-ben és 35-ben, amikor egy törvényhozási cunami volt gyakorlatilag, de hát ugye ez a nagygazdasági világválságból való kilábalás segítette. Hát megint csak plusz-minusz lehetne számokat mondani. Tehát a Fehérházi számok ugye azt mutatják, hogy talán a Gallupnak a felmérése volt, hogy azoknak 98%-a, akik Trumpra szavaztak, most is rászavaznának.
Ez jó szám.
Ami nagyon magas. Viszont, hogyha ezeket a szakpolitikákat nézzük, ott mint idézőjelbe negatívban van. Tehát az embereknek a 52-62%-a negatívan ítéli meg Trumpnak egyrészt az általános tevékenységét, másodszor pedig a szakpolitikákban, tehát a gazdaság területén, még a bevándorlás területén is, azokat az ígéreteket az infláció területén. Tehát ezek olyan számok, amelyek hát ilyen pillanatban nem nagyon kedveznek a kormányzatnak, viszont azok a számok, amelyek kedveznek a kormányzatnak, azok inkább az ünnezett viszonylagos relatív értékek, mert a demokraták még rosszabbul állnak, mint a Donald Trump. Tehát a Donald Trumpnak mínusz 60 az általános megítélése általában, viszont a demokratáknál, főleg a kongresszusoknál mínusz 69. A demokrata párt mind olyan, mínusz 64. Tehát nyilván van, ugye a Donald Trump és a republikánusok azt mondják, hogy nem abszolút értékbe kell megnyerni a mérkőzést, mert a másik fél lesz szembe, és ilyen pillanatban jobban állnak, mert a demokratáknál eléggé jelentős zűrzavar látszódik. Tehát egyrészt a régi vezető garnitúra az eltűnőben van, tehát a Clintonék, az Obamáék, Nancy Pelosi, Chuck Schumer és így tovább, őket tartják felelősnek gyakorlatilag a Donald Trump 16-os és 24-es győzelméért. Az újak, illetve most sem pillanatban idézőjelben a demokrata pártnak az arca, egyrészt Bernie Sanders, aki maga is 80 év körüli, és hát ő azért nem ilyen tartatívát, illetve...
És aki még... az előző választások elég csúnyán kipöcköltek a demokraták abból, hogy bármilyen pozícióba
igen, tudjon kerülni. Igen. És a másik pedig Ocasio-Cortez, illetve ez a ifjú törökök, nem törökök, hanem szomáliak és palesztinok és egyebek, tehát Rashida Tlaib és a többiek, akik abszolút nincsenek megelégedve a jelenlegi demokrata vezetéssel, nagyon hát azt lehet mondani sokszor és sok és magas szén hangot adnak az elégetlenségüknek, és sőt, nem csak őket, hanem a republikás vezetést támadják, a fiatalabb generációt is támadják, hogy túl puhák a Trump-al, illetve a republikánsokkal szemben. Többek között Schumert azért, mert az adósságplafon megemelésénél együtt dolgozott a republikánusokkal. Tehát ők egy olyan politikát követnek, hogy elvből és zsigerből mindent meg akarnak vétózni, amit Trump, illetve a republikánusok csinálnak. Most ez azt jelenti, hogy ugye a politikai élet még inkább polarizálódott, mint ahogy eddig szélsőségessé vált mind a két oldalon, és nagyon nehéz látni ebből a kiutat, ugyanis ilyen pillanatban úgy tűnik, hogy a republikánusoknál és a demokratáknál is a úgynevezett mérsékeltebb hangok azok nem nagyon jutnak szóhoz. Ilyen úgynevezett town hall meetingeken és itt lehurrogják őket jobbról-balról, és hát a radikálisabb politikát hirdetők azok, akik érvényesülnek ilyen pillanatban. Érdekes módon például olyan hát azt lehet mondani, a liberális establishmenthez tartozó emberek, mint Jon Stewart, például a Daily Show műsorvezetőket tényleg liberális abszolút mértékben a támadások keresztüzébe került, mert elfogadta a Donald Trumpnak a vacsora meghívását, és utána pedig azt mondta, hogy hát a magánemberként Donald Trump teljesen elfogadható, és más arcot mutat, mint a mint nyilvánosan, tehát...
árulás.
Igen, és ezt árulásnak tekintik, és hát aki nem lép egyszerre, az abszolút mértékben kírja magát ebből az egész mezőnyből. Tehát nagyon nehéz 100 nap után különben hát igazán ítéletet mondani, mert tehát eléggé hosszan beszéltünk a vámkérdésekről és az egész gazdaságpolitikáról. Főleg a gazdaságpolitika nem olyan, amelyik egy hét alatt megfordítja a világot, tehát annak van bizonyos kifutása. Tehát, hogy mi lesz a kifutása, az ilyen például senki nem tudja, lehet jó is, meg lehet rossz is. A kifutás. A különböző más kérdésekbe inkább Donald Trump mellé állnak. Tehát van egy kultúrháború, egy kultúrkampf ilyen pillanatban, többek között mondjuk az egyetemekkel. A Harvard Egyetemtől talán éppen ma vontak el újabb pár százmillió dollárt, vagy fagyasztottak be, mert kormányzati támogatási pénzeket legalábbis a férház szerint olyan dolgokra fordítak, amire nem kellene, hogy ez a befogadás, egyenlőség.
Tehát hivatalos indoklásban az volt, hogy igen, nem tesznek eleget az antiszemitizmus ellen.
Igen, meg a Columbia Egyetemen antiszemite incidens volt, betörtek könyvtárba, fölforgatták, antiszemite jelszavokat kiabáltak, és így tovább. Most ugye érdekes módon a köztudatban az, hogy ezek az egyetemek ugye abszolút függetlenek és magánegyetem és tovább, de hát kiderül, hogy ezek elég is sűrű pénzeket kapnak a kormányzattól alapkutatásokra, tehát milliárd dollárokról van szó évenként, ami azért nem mindegy, és hát ennek megfelelően azért nagyon szűk mezőn járnak. Többek között még a Kolumbián azt is követelik, hogy az Izraellel való mindenfajta kapcsolatot mondják föl, tehát közös kutatási projekteket, vagy akár úgymond együttműködéseket egyetemek között, és amiben már belebukott a Harvardnak az elnöke, belebukott a Princetonnak az elnöke, azt hiszem a Pennsylvania Egyetem elnöke is belebukott, a Kolumbiánál lemondott az akkori elnök ezek miatt, a dolgok miatt. Illetve nagyon ellentmondásos még ez a mocsárlecsapolás magyarul, hát a szövetségi bürokráciának a csökkentése, ahogy mondtam, egyrésztről ez elég jelentős elbocsátásokhoz vezet, másodszor pedig itt fölrémlik annak a veszélye, hogy átalakítják a eddigi legalábbis papíron politika mentes bürokráciát, inkább politika függővé. Tehát hivatalosan ilyen pillanatban politika mentes a szövetségi bürokrácia. Persze mondjuk hát az ember látja a washingtoni választási számokat, 95-5 arányban a demokraták szoktak győzni, ahol kizárólag a feketék és bürokraták laknak. Tehát nyilvánvaló, hogy, és ez köztudott, hogy a bürokráciának egy jelentős része az liberális és demokrata beállítottságú, beleértve a CIA-t és az FBI-t is különben. És azért fontos ez, hát azon felül, hogy hát csökkentsék úgymond a papírtologatóknak a számát, mert a bürokrácia az úgynevezett vasáromszögnek az egyik csúcsát alkotja. Tehát van a hivatalos tankönyvi hatalommegosztási séma, a kongresszus, a fehérház, illetve a bíróság, tehát a végrehajtói, vagy sorrendben a törvényhozói, végrehajtói, bírói hatalom, de gyakorlatilag az igazi hatalom sokaknál az érdekcsoportok, a bürokrácia, és adott esetben mondjuk a törvényhozás kezébe van, illetve hát a törvényhozás és a végrehajtói hatalom elég jelentős mértékben ellenérdekelt, és az utóbbi egy-két évtizedben sokat beszélnek, legalábbis Nixon óta, az úgynevezett birodalmi elnökségről, tehát a félház erre több hatáskört szeretne magához vonni. Na most, hogyha a bürokráciát sikerül ilyen módon átalakítani, hogy hogy megszüntetnek nagyon sok olyan kategóriát, amelyek bombabiztosak voltak, tehát nem lehetett elbocsátani az embereket, kivéve akkor, hogyha mondjuk kicsit vulgásan fogalmazva elgáncsolta a minisztert vagy az elnököt a folyosón. Most, hogyha nagyon sok kategóriába, főleg felső vezetői, középvezetői kategóriát nál megszüntetik ezt a védettséget, akkor és lojális embereket ültetnek a helyükbe, akkor ez sok ugye úgy vélik, hogy felforgatják az amerikai demokrácia és a demokratikus rendet, és túlterjeszkedik az Egyesült Államok elnöke a saját hatalmán. És itt nem csak erről van szó, hanem mondjuk a vámpolitika volt eddig az egyik súlypont a beszélgetésünk során. Beperelték már Donald Trumpot egy szervezet és magánszemélyek is, hogy a vámkérdés az nem az elnöknek a hatásköre, hanem a kongresszusnak a hatásköre. Most, hogy ugye az alkotmány első cikkeinek a kongresszus hatáskörére vonatkozó részeit nézzük, akkor ezt ki lehet olvasni belül, viszont a Félház úgy érve, hogy a vámkérdés az nem csak vámkérdés, hanem politikai kérdés is, az viszont már elnöki hatáskör. Tehát főleg akkor, hogyha a korábban említett fődős választásoknál valami változás lenne, hát akkor hát egy ilyen kíméletlen adókapó kezdődne a kongresszus és az elnök között. Főleg, hogyha a kongresszus alsóháza a demokrata házba kerül, akkor lehetne számítani egy újabb impeachmentre. Tehát nagyon színes lenne az amerikai élet, vagy még színesebb, mint most. Tulajdonképpen ezek a kérdések rendkívül mértékben megosztók. Talán még az az illegális bevándorlókkal, illetve a délhatára kapcsolatos kérdés még leginkább elfogadott, de ott is már perek vannak. Különböző bíró, például a texasi bíró felfüggesztette a kiutasításokat, és hát a legfelsőbb bírósághoz kerülnek általában ezek az ügyek. Eddig a kormányzat javára döntött ezekbe az ügyekben a legfelsőbb bíróság, de ott is érdekes módon azért nem annyira bomba biztos a republikánsoknak úgymond a túlsa, annak ellenére, hogy 6-3 arányban a republikáns elnökök által kinevezett bírók vannak, közül 3-at pont Trump nevezett ki, de az egyikük plusz John Roberts, akit még korábban Bush nevezett ki, egyszer már a liberálisokkal szavazott, és lecavazták 5-4-re a konzervatívokat. Tehát a bevándorlás kérdése az, ami még aránylag nagyobb elfogadottságot élvez, de ott is azért jogi kérdések merülnek föl. Vannak ilyen kirívó esetek, hogy olyat deportált, akiknek a családja jogszerűen Amerikába tartózkodik, és őt deportálták, azt hiszem, Salvadorba, és hát
Most
visszahozzák, vagy ne hozzák vissza, ugye az lenne a legegyszerűbb, hogyha szép csendben visszahoznák, de hát akkor hogy az egészségügy minisztériumban fejek hullhatnának, hogy ki volt az, aki ezeket a lépéseket és ezt az egész deportálást engedélyezte.
A személycserék a Trump kormányzatban, ezek normális mértékűek? Mert ezek mindig botrányosnak tűnnek, amikor ilyesmi van, amikor meghívják a Signál beszélgetésbe az újságírót, ez fura, de a szám szerint ez normális mennyiség?
Hát ezek azért normálisak. Nyilvánvaló, hogy kiemelik azt a demokrata vagy liberális oldalon, hogy hát maga az, hogy nem úgymond minden a szakembereket, hanem lojálisakat, tehát inkább a lojalitás játszott szerepet. Tehát azért nem emlékszem olyan elnökre, hát
egyébként idején foglalkozom,
hogy valaki a saját ellenségét nevezte ki. Persze az igazság az, hogy azért emlékszem egy ilyenre, Lyndon Johnsonra, és George Ball nevű hát külpolitikai szakértő volt, és külügyminiszter helyettes, aki elnézte többek között a vietnámi politikát, és akkor Johnsonnak volt egy ilyen örökérvényű mondása, hát remélem, hogy kiskorúak nem hallják, amikor azt mondta, hogy hát sokkal jobb, hogyha valaki a sátorból pisil kifelé, mint hogyha a sátorról kívülről pisilnek befele. Tehát egy kicsit mondjuk erőteljesebben fogalmazott, de hát ilyen is van, de mondjuk Borra emlékszem utolsó 60 évben, de nyilván van mindegyik elnök. Kennedy idejében, akit hát most piedeszte elmertek, volt az ír klán, az ír maffia. Majdnem mindenki ír származású volt Kennedy környékén, és ott senki nem félhet, ott Ken O'Donnell és a többiek tudta nélkül Kennedy közelébe, de végletne a KTD-ben volt a georgiai maffia, Hamiltontól kezdve a Powellig, aki a sajtószói volt, nem férhettek oda. Nixon esetében volt ugye a német maffia, Haldeman és Ehrlichman. Tehát mindig ugye ezek voltak, vagy régennél híresen a kaliforniaiak vették át a fehérház irányítását. Tehát nyilvánvalóan mindig vannak. Most vannak azért úgymond kicsit romlottabb a almák a hordóba, úgymond, akik hát nem az erősségek. Hát ilyen többek között, akik sokat támadnak, Pete Hegset, aki hát eléggé, hát mondjuk úgy lehet mondani, hogy fejszével, vagy egy ilyen láncfűrésszel próbál rendet teremteni ott a Pentagonba, a legfelső szintre is elég sok embert bocsátottak el. Nyilván van Elon Musknak a tevékenysége megkérdőjelezhető sokak szerint. Aztán ifjabb Kennedynek, Robert Kennedynek az elképzelései az egészségről és a gyógyszerekről, és így tovább, az is elég jelentmondásos.
De mindegyik illenek Donald Trump elképzelésébe. Hexet mellett rendszeresen kiáll. Kennedy mindenki mellett
igen,
rendszeresen kiáll.
Nyilván Donald Trump kiáll mellettük, mert hogyha nem áll neki mellettük, akkor a gyengeségét bizonyítja. Tanál, hogy egy bíráló cikk megjelenik a New York Times-ba, bárki és a kormánystól már raportra rendelik az illetőt, mert akkor azt jelenti, hogy gyenge, és a liberálisok vagy a másik oldal diktál neki. Sokszor ez kontraproduktív szokott lenni, még inkább megőrösíti annak az illetőnek a helyét, mert már csak azért is, hogy nehogy gyengének tűnjön a közvélemény szemébe, hogy hát az első fuvalatnál már a lojális emberektől megverkez rossz üzenet a többi lojális emberrel szemben. Az, hogy milyen mélységek mennek le a cseréknél, itt egy kicsit mélyebben mennek, tehát általában 3-4 emberről beszélnek, itt által 2-8 000 ember, tehát ott a mai a felső szint alatt is esetleg már cserégetnek, illetve megszüntetnek hivatalokat, főleg ez a DI hivatalokat szüntetik meg, és itt sokak feleslegessé válnak adott esetben. Tehát ezek a személycserék és a kinevezések, ezek mindig viták tárgyai. Az igazság az, hogy a minisztereket, illetve akár hogyha Cash Péterről beszélünk, az FBI igazgatójáról, a CIA igazgató, ezeket a kongresszus jóvá hagyta. És nem sokszor nem 53-47, tehát a párt vonalon hagyták jóvá, hanem demokraták közül is voltak, akik átszavaztak, úgymond, mert szakmai úgy gondolták, hogy hát az illető alkalmas erre. Akit még lehet említeni ebben a sorban, az Tulsi Gabbard, aki még demokrata elnökjelöltként indult, azt tehát most már átsasszézott a másik oldalra, és ő a Nemzeti Hírszerzés igazgatója. Ugye, hogy nincs tapasztalata ezen a téren, és így tovább. Tehát ő az, aki még Pete Hegset mellett a gyenge pont ilyen pillanatban, de hát nagyon sok olyan szakember van, akivel nagyon tudnak belekötni. Hát Scott Bessent pénzügyminiszterem nagyon, hát ő régi Wall Street-es ember, érdekes mondta, több évet, talán évtizedet Soros György mellett dolgozott különben, vagy Marco Rubio, val nem nagyon lehet hibát találni. Tehát sokan vannak, akik hát valódi szakemberek, vagy pedig hát a Fehérházon belül, akik különben nem kongresszus kinevezettek, tehát ezt egyszerűen az elnök nevezi ki, az mondjuk Jameson Greer, a kereskedelmi képviselő, aki most a kínaiakkal tárgyalt, Scott Bessent mellett ugyancsak egy régi szakember, tehát lehet mindenkinek a pályájába találni valamilyen foltot, vagy olyat, ami őmér lehet birány, de hát szerintem ez a napi politikának a része, semmi kirívót én nem nagyon látok ebben.
Donald Trump vagy elmegy Törökországba, vagy nem megy el Törökországba, most éppen a Közel-Keleten tárgyal, azt mondta, hogyha szükség lesz rá a tárgyalásokon, a béketárgyalásokon, és tud rajta segíteni valamint, akkor elmegy, de előtte Steve Witkoff külön megbízott, azt mondta, hogy ha nem közeled az oroszok meg az ukránok, akkor Amerika ebből ki fog szállni, és nem csinálja tovább. Mi lehet az amerikai terv Ukrajna, mondjuk igen, Európai Uniós tagságában?
Igen. Hát ugye Scott, illetve Witkoff az, akit még támadnak, hogy azért nem igazán ért ezekhez a dolgokhoz, üzletember, tehát Közel-Kelet és Ukrajna ügyekben ne ő legyen a fő tárgyaló. Ja, de most ettől tekintve nyilván az Egyesült Államok nem fog kiszállni ebből. Tehát ez rögtön mondták is, hogy hát akkor, ha nem lesz konkrétum, ez az, mert nem lesz. De hát most már tudjuk, hogy Marco Rubio is ott lesz Isztambulba, tehát és egy erős csapattal. Trump is lebegteti azt, hogy ha Zelenszky és Putyin ott lesz, akkor esetleg ő is beugrik Isztambulba, hát itt a Közel-Keleten közel van, tehát hogy egy Katzensprung neki átugrani mondjuk Katarból Isztambulba. Tehát ami a nagy tervet illeti, nyilvánvalóan Egyesült Államoknak és a nyugatnak alapvető érdeke fűződik Ukrajnához. És érdekes módon, mint a Ukrajnához, hogyha most kicsit szélsőségesen fogalmazok, ugyanaz az érdeke fűződik Oroszországnak meg a nyugathoz 180 fokos eltéréssel, tehát mind a kettő ütköző oldalának tekinti Ukrajnát. A nyugat nyilván Oroszországgal szemben, Oroszország pedig a nyugattal szemben. Tehát az oroszok ezért nem akarják, hajlandók abba belemenni ilyen példba, hogy Ukrajna NATO tag legyen, vagy hát nyugatiak állomáshozzak ott, mert akkor ugye utolsó védővonal megszűnik, utolsó vörös vonal, ugye ők állandóan erre a békeri szobai ígéret hivatkoznak, hogy a NATO nem fog terjeszkedni kelet fele, de hát ugye terjeszkedett egy vonal vörös vonal, a második vörös vonal, a harmadik vörös vonal, és Ukrajna az utolsó. A nyugatnak viszont ugye nem hisznek Moszkvának, tehát nem hisznek Putyinnak, hogy ő csak a délkeleti megyéket, meg a Krímet akarja, a Krím gyakorlatilag az már nem is nagyon tárgyalnak róla, tehát felhúszíni, hogy ott az orosz lesz. Ők viszont úgy gondolják, hogy ez csak az első lépés lenne, hanem legközelebb már akár a Balkán, hogy hát telepítenek fegyvereket Fehér Oroszországba, és így tovább, tehát ez egyáltalán, vagy a Baltikum, bocsánat, nem a Balkán, a Baltikum, tehát hogy ez Putyinnak nem lehet hinni, mert Ukrajnát ő egyszerűen be akarja kebelezni úgy, ahogy van, és hogyha már Ukrajnába Ukrajnát bekebelez, tehát akkor ugye jön a következő lépés, ami lehet a Baltikum, lehet bármi. Tehát ezért a nyugatnak ezért fontos többek között Ukrajna. Az amerikaiaknak fontos az, hogy Oroszországot gyengítsek. A nemzetbiztonsági doktrinákban a két úgynevezett peer competitor van, tehát nagyjából egyenrangú versenytárs, Kína első számú, Oroszország második. Nem gazdasági elmegyék, hanem terület, katonai potenciál, és ott is elsőbb a nukleáris képességek miatt. tehát Oroszországot gyengítsék. Tehát nyilvánvaló, hogyha Oroszország hozzá jut Ukrajna földekhez, termőterület, ásványkincsek, és így tovább, akkor az erősíti Oroszországot, tehát ezt nem akarják az amerikaiak, mert többek között az ásványkincseket ők szeretnék.
Ugye
ez az amerikai ukrán befektetési alap erről szól, plusz a földekről is, ugye hát az amerikaiak álltak már 30%-ot felvásároltak különböző vagy strómanek, vagy pedig közvetlenül ezek a nagyvállalatok, plusz a mezőgazdaság egy részét ők ellenőrzik, tehát vagy a BlackRock már azt nézi, hogy a új építésnél meg a szeretet tud kihasítani, különben a BlackRock vezigazgatója a Donald Trump-el együtt utazgat most jelen pillanatban, mert az arab kapcsolat is rendkívül fontos ennek a cégnek. Tehát az oroszoknak a gyengítése, viszont itt az amerikaiaknak bizonyos mértékben vigyázni kell, hogy nagyon tolják rá Oroszországot Kínára. Most jelen pillanatban Oroszország Kína elég közel áll egymáshoz, de hát az igazság az, hogy azért, hogyha az oroszok jó belegondolnak, akkor Kína azért nem biztos, hogy végig hűséges barát marad, népesség, demográfia és sok minden egyéb miatt. Tehát az oroszoknak figyelni kell a keletre is, és az amerikaiaknak, ugye egyesek megpróbálják felfedezni azt a folytott Nixon-Kissingeri háromszögelést, ahol az amerikaiak a kínaiakkal kötöttek stratégiai szövetséget a legerősebb ellenfélre a Szovjetunióval szembe, most viszont Kína a legerősebb ellenfél, és most ugye logikusan az kellene, hogy valahogy Oroszország kicsit elvonja Kínától. Hát az amerikaiak ezért ígérik azt, hogy adott esetben a szankciók feloldása mellett lennének. Ha viszont nem, akkor magyarul azt szeretnék, hogy teljes mértékben meggátolnák az orosz energiaexportot, és hát Oroszország még mindig ugye egy dimenziós ország, ahogy szokták mondani, a rakétahatalom egy benzinkuttal, tehát hogyha a legnagyobb bevételi forrástól megfosztják, vagy legalábbis dráman csökkentik, akkor Oroszországnak a akció a rádiusza, illetve hát a képessége az azért csökkent. Tehát nagyon vékony vonalon kell megyen járni az amerikaiaknak, és hát a végső, hát egy bővített egy mondat, hogy valamit el kell adni Putyinnak is Oroszországba, hogy miért volt nem ez a három éves háború, és a anyagi és személyi veszteség, és valódi műzelet, elnézést, és el kell adni valamit otthon, hogy miért volt ez, és miért nem fogadta el adott esetben három évvel az isztambuli hát egyfajta hát megállapodás tervezetet, tehát ezeket is figyelembe kell venni, hogy Zelenszkijt ott szeretnék-e tartani, vagy nem, mert hogyha ott szeretnék tartani, akkor kell neki valami támasztékot adni, amit hát mondom el tud adni, amikor majd a háború után választások lesznek Ukrajnában.
Köszönöm szépen, az elmúlt egy órában Magyar Ics Tamás külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományi Egyetem emeritus professzora volt az Aréna vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.